Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Fekete Ágnes vagyok, az adás szerkesztője. Ez a hét a házasság hete. Néhány éve a valentinnapi szívecskés világ üzenetét igyekeztek áthangolni a házasság fontosságának üzenetére. Nyilvánvaló tény, amit süket fületnek mondanak sajnos ezer felől, hogy az európai kultúra összedől, ha a házasságok, a családok nem működőképesek. Ez az alapja mindennek. Mégis olyan nehéz ma megmaradni egy kapcsolatban. Ezer felől üzenik azt, menj az érzéseid a vágyaid után. Az idei házasság hetének Lackfi János költő és felesége Bárdos Júlia, az úgynevezett arcai. Először az általuk választott jelmondatról kérdeztem őket, vágyakozzunk azután, ami a miénk.
Amikor azért vágyom valamire, hogy vágyhassak más valamire, és aztán megint más valamire, egy ilyen nagy növekvő szemétkupacon ülök, és mindig újabb dolgokra vágyom, amikre semmi szükségem. Tehát így belekerül az ember ebbe a mókuskerékbe, és pont azokat a dolgokat nem veszi észre, amik a legfontosabbak, a létbiztonságát adják, főleg lelki és érzelmi értelemben, és nem tudunk mindig friss szemmel nézni arra, ami körülvesz bennünket, a szeretteink, és így tovább, és így tudnak így elmeszesedni kapcsolatok. Vágyni arra, ami a miénk. Igen, hogy mindig felszítsa az ember a vágyakozást magában, mert közben ott van, hogy 40-50 év alatt sem lehet kiismerni a másikat, legfeljebb ilyen játszmákat kialakítani, na erre már tudom, hogy mit fogsz mondani, de azért, mert én is mindig kimondom a hívó szót.
A Jóisten úgy kitalálta, hogy az a kisbaba az 9 hónapig a hasunkban van. Az embernek már a lelkét rágja a vágyakozás, mert annyira szeretném, hogy megtudni, hogy ki az, akivel itten egy testbe lakom. Ugye mostanában minden arra megy ki, hogy mi gyorsan megkapjunk mindent. Hogyha nincsen ez a vágyakozás, hanem mindig újabb és újabb dolgokat akarunk felfedezni, akkor óhatatlanul csak így a felszínen maradunk. Az igazi mélységeket akkor lehet megélni, hogyha egy valamit tudunk kitartóan szeretni és szemlélni. Mondjuk ugyanezt gondolom például a tájakról. Lehet bejárni a világot, és tényleg hihetetlen szép helyek vannak. De annál nagyobb élmény, mint mondjuk a házunk fölött van ez a nyakas tető, nyakas hegy. Valami káprázatos, hogy miket rendezott a Jóisten nekünk, és meg se nézzük. Tegnap például az volt a bánatom, hogy ugye a rengeteg rádiós, meg tévés szereplés miatt, emiatt a pozíció miatt egy csomó mindent el kellett vállalni, és nem tudtam fölmenni a tetőig, mert nem volt annyi idő. Felhős volt az ég, és a felhők között volt pont egy rés, ahol megláttam egyszer csak, ilyen tűzpiros volt a nap, és közben pont ráláttam telikbe a rom templomra. Egyszer csak mellettem egy bokorban egy fácán kakas bújt, és hát így megijedt tőlem, ahogy így léptem, és így kirepült, és így belerepült ebbe a vörös napba, és így elolvadt a látványa, és akkor így hihetetlen szép, és ilyeneket ezrével kap az ember nap mint nap, csak nem veszi észre.
Kering mindenfelé interneten is egy ilyen kis cikk, Jóisten apró hirdetése, és ebben van, hogy elmulasztottad, ma reggel 4:55-kor a nap felkelt, itt nem baj, holnap is megrendezem neked. Nagyon szeretek ilyen hobbi szinten fakanalakat faragni, és amikor régen elmentünk kirándulgatni, vagy lementünk a nagynénikémhez, és a nagy diófát, ami végig gyerekkoromban emlékszem rá, azt ki kellett vágni, egy ilyen fa merőkanalat faragtam, és azóta azzal merjük a levest, és akkor ezek ilyen emlékeztető mesdje karók lesznek az ember életében.
Hogy... Hát gondoljunk bele, hogy egy ilyen bükk vagy tölgyfának a megnövekedéséhez ahhoz ilyen 60-80 év kell, úgyhogy abból, amit csinálunk, annak minimum ennyi ideig el kell tartania. És ugyanez a házasság is, tehát, hogy mennyi ideig nevelt minket édesanyánk, édesapánk, a Jóisten, hogy talált ki minket, akkor annak ki kell tartania.
Tehát akkor tudok szabadon viselkedni másokkal, férfiakkal, nőkkel ránézni, és azt mondom, hogy szép. De ez ugye nem az én ügyem, hogy mondjam, gyakorlati értelemben, hogyha egy erős kötésben élek, és ő is tudja, hogy nem érdekből esik jól az, hogy beszélgetünk, mert hogy mögöttem van érzelmi hátország, akkor tud az ember szabadon vagy felszabadultabban kapcsolatot teremteni másokkal is, hogyha van egy eleven belső kapcsolatunk a házastársunkkal is, és abból lépünk.
Csak a kötöttség bűhet szabadság, nyilvánvaló.
Ez egy ilyen furcsa paradoxon a házasságban, hogy egyrésztről ugye nem birtokolhatom a másikat, mert akkor az már nem szeretet. Közben kötelez az, hogy én már nekiadtam, ami vagyok. és ő meg nekem. Szóval ezek ilyen feloldhatatlan, de mégis valahol a lelkem, én az ember érti, pedig érthetetlen.
Mondtad ezt a labdázást, gondolom azért köztetek is vannak ilyen labdák.
Ugyanúgy küszködünk a játszmáinkkal, a begyöpösödöttségünkkel, avval, hogy én mondjuk mindenből viccet csinálok, rettentős fárasztó mennyiségben, és jogosan meg is kapom a magamét.
Igen, már van egy ilyen technikám, hogy úgy elengedem a fülem mellett, amikor idegesít, de ugye a kamasz gyerekek azok most olyan szókimondóak, és ők már mondták, hogy rosszul tud esni az embernek, hogyha mondjuk egy komoly téma van, valaki valami olyat mond, ami tényleg most ugye a lelkeméjét érinti, és akkor mondjuk, ha akkor valami viccet bedob, az rosszul esik. De hát ezeket meg kell beszélni, és akkor, tehát azért ő igyekszik.
Csekélyeztem, medve, bocsánat.
Vagy a jeleket küldök neki, hogyha egy gyerek most tényleg fontos dolga beszél, akkor ne vicceljen. Mert az rosszul tud esni.
Juli 18 éves volt, én meg 20 éves voltam, én egyetemi hallgató, ő éppen hogy csak leérettségizett, amikor feleségül vettem, és akkor tetéztük a bajt azzal, hogy ami nekünk egyáltalán nem tűnt bajnak, csak a környezetünk tépdeste a haját intenzíven, hogy megszületett az első gyermekünk, a most 19 éves nagyfiunk. A feleségem nagyapja is mondta, hogy ez az az eset, amikor a gyereknek gyereke lesz. És mi nem gyereknek éreztük magunkat, de hát már csak a fényképeket visszanézve, és meg egyáltalán mitől lettünk volna nem gyerekek. Ott egy lakás, ami romos volt, omladozott, de minden baja volt, meg befagyott a WC, télen meg hasonló. De nagyon élveztük, és volt hol lakni, magunk festettük tökfőzelék krumplival, krumpli tökfőzelékkel.
Tényleg semmi pénzből éltünk. Két ösztöndíj. Hát az már a jobb helyzet volt, amikor két ösztöndíj volt. Még akkor kenyér volt otthon, de már semmi rávaló, és akkor egy szem krumpli volt, meg valami kis maradék tejföl, meg torma. Abból csináltam valamilyen krémet. És akkor nem is mondja, annyira éhes volt, olyan, hogy egy kéntes azt mondta, hogy hát ez a világ legfinomabb kenyere valami. Tehát el vagyunk kényeztetve. Ezt most így magunkra mondom igazán. Nekem a leges, legboldogabb időszak maradt meg. Nem a pénzem múlik azért, azt hiszem, a dolog. Annyira fontos, hogy az ember tudja, hogy azért az életének a minősége, az a kapcsolatainak a mienségén múlik. Persze, hogy a jó Istennel van a kapcsolatunk, tehát hogy az határoz meg mindent.
Jézus légy az ezer áldott, mert keresztad és halálod, megváltotta a világot.
Ahogy így a gyerekek elkezdtek nőni, úgy rá kellett jönnünk, hogy mi mégiscsak két külön személy vagyunk, és volt benne sok keserűség, meg csalódás, hogy húha, hát ez, ami engem egyre jobban elkezd érdekelni, és a gyerekkorom óta rájövök, hogy hát ez a gyerekkorom óta nagyon érdekel. Vele alig tudok róla beszélni, udvariasan végighallgatja, vagy végig se hallgatja. Sose fogom tudni, meg nem is akarom igazándiból egy foci meccs elé leültetni a Julit, ő meg nem fog nagyon tudni engem elvinni olyan kutyás eseményre, hogy azt én úgy élvezzem is, hogy akkor ezt, ami az én belső lényegemhez tartozik, ezt őnek ez semmi se, és nem érti, hogy ez miért fontos, ez nem csak egy ilyen hobbi vagy egy lököttség. Két változó valaki vagyunk. Tehát akkor tudunk igazán jól együtt lenni és egymás mélységeig eljutni, ha hagyjuk a másikat is változni, és akkor kirándulunk rá, mint egy szigetre rendszeresen.
Én nekem ez egy komoly mélypont volt azért, amikor úgy éreztem, hogy a Jani az így nem tudja elengedni azt a bölcsész érdeklődésű művészettörténésznek készülő fiatal lányt, akit feleségül vett, és most nem tud mit kezdeni ezzel a nővel, aki egész más dolgokat szeretne csinálni, mint amit akkor. Aztán így rájöttem, hogy tulajdonképpen ez még így jobb is, mert így viszont megduplázhatom önmagamat. Ennyit biztos, hogy nem hallanék emberekről, meg könyvekről, meg dolgokról, mint amennyit most tudok. A foci is, ami tényleg annyira távol áll tőlem, tehát ezt így két galaxis közé kell már elképzelni ezt a távolságot, de most már rájöttem, hogy azért az érdekes, akkor így elmagyarázzák, hogy mi miért volt nagy dolog. Tehát, hogy a különbözőségünk az egy ajándék, amivel még meg sokszorozhatjuk önmagunkat, és ez egy óriási dolog. Ez a művészet történet, ez egy olyan tudomány, hogy vég nélkül lehet tanulni, adatokat magolni. Tehát, hogy ez egy nagy kísértés az embernek, hogy a tudománnyal próbáljon pótolni a űröket, amik így vannak az életében, vagy a kapcsolatai csődje. Tehát ide minden bánatot bele lehet ölni. Tehát úgy tényleg már úgy rejtegetnem kellett sokszor az állandóan növekvő hasamat. Vagy tudós leszek, vagy anya, hogy döntsem el. És mondtam, hogy hát ha ezen múlik, akkor eldöntöm, de hogy én azért nem érzem, hogy ez a kettő így.
Gépeltem be ő diktátusot, hogy közben elaludt, fogtam a... Magam elé vettem egy jegyzeteit, és nem értek semmit, én a művészet történetet befejeztem.
A billentyűzeten aludtam el, és akkor ő megfogott, és így lebillentett a székre, mert ott volt az asztal mellett az ágyunk, és mondta, hogy aludjak tovább, mert akkor is ilyen nagy hasam volt, vagy 80 hónapos terhes, vagy nem tudom.
Ez az az időszak volt, amikor így az identitásod így kezdett kicsit szétvál a Jánostól?
Nem, tehát, hogy... nem. Az a vicc, hogy sokkal, hát ez mondjuk 16 év házasság után volt. Hát ahogy nőnek a gyerekek, azért úgy valamit most már akkor kéne csinálni. És hogy hát ráadásul, ami érdekelne, az olyan itt majdnem, hogy taszítja. Nem
és az micsoda?
Az egyik az például a bútorfestés, hogy ő nagyon szereti a fának az anyagát, én is. Nekem van egy ilyen mániákus, ilyen díszíthetnék. A másik az meg a kutyázás, ami neki szintén ilyen rémálom.
Ez egy puli?
Hát ez egy kis keverék, ő talált minket. A szép az volt, hogy a Jani születésnapján jelent meg. A gyerekek el is borzadtak, hogy tüntessük el, mert megjön az apa, és ma van a születésnapja.
Parasztosabban voltunk a kutyákkal, nekem azért meg kellett szoknom a kutya nevelésnek az új ágazatai vagy irányzatait. Valahogy a gyerekekkel kezdődött ez, hogy így a higiéné miatt így az ember elkezdett irtozni az állatoktól, hogy akkor majd nehogy valami legyen, vagy beszed valami bacit, stb. És akkor nálam ez úgy maradt.
Ez a kutya, ez így nem akart elmenni 3 hónapon keresztül, csak ült a házunk előtt, és így nem akart elmenni, és mi meg borzasztóan megszerettük. Ez még Pilis Csabán volt, amikor a tanári lakásban voltunk, és akkor a végén, amikor költöztünk vissza Zsámbékra felújított házunkba, akkor aztán egy a Jani így meggondolatlan pillanatában azt mondta, hogy na jó, elhozhatjuk.
Hát kicsit az volt nekem nehéz, hogy ez ilyen mennyiségben lefoglalja a Julit, majd most van egy kutya a kertben, és néha ránéz. Ezek, hát ez oké, de hogy naponta sétálni, szombaton egész napos kutyaiskolázni, kicsit az idegenbe mászott, tehát, hogy ennyit velem nem foglalkozik, tehát, hogy akkor...
Ki mondta?
De ezen gondolkoztam, hogy most merjem el mondani, amit én éreztem. Tehát, hogy én úgy éreztem, hogy egy férfinek azt is el kell viselnie, hogy a gyerekek azok elvesznek a nőből, tehát, hogy a rászánt időből óhatatlanul a gyerekek rengeteget elrabolnak. Tehát egy férfinek meg kell küzdeni azért, hogy egy gyerekekkel osztoznia kell a feleségén és a szerelmén. És úgy éreztem, hogy a kutyával viszont betelt a pohár, tehát hogy még ez a ronda, fekete szőrgombóc, még ez is, ez nekem nagyon fájt, hogy nem érzi ezt, hogy nekem mekkora öröm az egész, mennyire jó.
Aztán rájöttem, hogy persze, bizonyos értelemben nem ugyanaz a nő, akit elvettem feleségül, de hogy izgalmas, igen, mert nyilván én sem vagyok ugyanaz. Én meg a sport nélkül érzem úgy, hogy idegbajt kapnék. Tehát lesz egy másik arca, mint eddig az a közös arc, amit építettünk.
Hogy akármi van, én nem tudok olyan érdekes lenni, hogy ő nem menjen el sportolni.
Aha, és egy ilyen konfliktusban mi segít? Tehát, hogy sikerül a konszenzus megtalálni?
Hogy az ember, tehát nem tekint szakító próbának ilyesmit. Nyilván szerencse és kegyelem is, hogy nem olyan dolgokon ütköztünk össze, vagy nem úgy, vagy nem akkor, hogy az ember nem kívül keresi a megoldást, tehát hogyha itt belül nem működik, akkor majd én találok jobbat, vagy keresek mást, vagy majd az anyukám igazat ad nekem, vagy az apukám igazat ad nekem, akkor én majd hazaköltözöm, és hogyha megváltozol, akkor visszaköltözök. Tehát, hogy ezek a receptek azt gondolják sokan teljes jó szándéka, hogy ezek működnek, hogyha otthon úgy érzik, hogy nem fogadják el őket, akkor majd máshol. Ezt a párkapcsolati munkát elvégezni, amit itthon kell, ezt máshol nem lehet.
Voltunk egy ilyen házas hétvégén, azért ott nagyon nagy kincset kaptunk. Egy olyan technikát tanítanak meg, amivel egészen más, hogy lehet a konfliktusokat átbeszélni. Nagyon könnyen átmegyünk vádaskodásba, támadásba vagy sértődésbe. Sajnos tanulni kell tényleg, hogy az ember hogy tud úgy fogalmazni, hogy saját érzelmeiről szóljon, és ne pedig a másikról. Sokkal könnyebb elfogadni, hogyha az érzelmeim látja, és hogy nem marad a felszínen a kommunikáció, mert nagyon könnyen elcsúszik.
Az ember még a saját nézőpontját abszolutizálja, hogy de hát mit keres itt ez a kutya. Ránézni önmagára több felől, ez nyilván az első indulatban, vagy a sokadik indulatban nem lehet. Ki kell várni, kitartás és a hűség próbája, az nyilván itt jön el. Megvárja az ember, amíg átrendeződik benne ez a dolog, és ez is talán ez a vágyni arra, vagy ki tudni várni, ami a miénk. Hogy ennek meg kell érlelődnie, és ezt most így nem lehet császármetszéssel gyorsan kikapjuk a történetet, hanem ez egy organikus folyamat kell, hogy legyen.
igazoljon, máskor meg, ha úgy kell, hallgatni is tudjon.
Életutak, életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnes vagyok, a mai adás szerkesztője. Sok katolikus barátom kérdezi tőlem, ugye nálatok megengedett a válás? Ha kívülről nézik a dolgokat, erre az egyszerű következtetésre jutnak az emberek, a protestáns egyházakban megengedett a válás. Ez egy leegyszerűsítése a dolgoknak. Inkább úgy lehetne mondani, hogy a protestáns egyházak nem elsősorban jogi kérdésnek tartják ezt az ügyet. Akárhogyan is van, ma rengeteg család mozaik formában él. Még a hittanos gyermekek zöme is ma már úgy él, hogy több tagcsalád él valamiképpen együtt. Nagyon fontos, hogy ebben a kérdésben szeretetteljes módon tudjunk gondolkodni. Ma a mozaik családban való létről lesz szó. Először úgy, hogy egy házas pár meséli el élettörténetét. Varga Katával beszélgetett Bérces Endre és Kornélia.
Déli pályaudvarnál dolgoztam, és Endre bejött így az üzletbe. Lepotyogtak a sütemények, és segített felszedni őket. Így kezdtünk megismerkedni. Kitartó kávézós vendég lett, és nem hagytam udvarolni. Jó, nagyon eset. Megfogott az, hogy milyen jó ember, milyen segítőkész, kedves, figyelmes, vidám. Nagyon szeretem a humorát a mai napig.
Én megláttam és megszerettem. Tehát nekem nagyon tetszett Cornélia már akkor is.
Aztán sok-sok éve eltelt.
Egy 6-8 évvel ezelőtt szintén újra összefutottunk. Akkor Endrének már megvolt a kisfia, aki akkor 4 éves volt. El is mentünk sétálni Margit-szigetre így hármasban a 4 éves kisfiával. De azt éreztem, hogy nagyon kedves ember, nagyon szereti a kisfiát, ez nagyon megindító, de én nem éreztem semmi vágyat vagy késztetést arra, hogy más gyermekét neveljem. Endre megint eltűnt az életemből.
4-6 évente mindig összefutottunk valahol éppen véletlen, hát most nem mindig.
Endre, akkor neked volt egy korábbi házasságod ezek szerint?
Élettársam voltak.
Élettársad.
Elég ifjonti korom óta úgy voltam, hogy esküvőn nem is gondolkoztam.
Értem.
Nem akartam magam lekötni, nem tudom miért, nem tudom. A fiam édesanyjával még csak a gondolati sík sem volt meg arról, hogy megkérjem a kezét. Az MD az úgy, igen, az úgy jött. Cornéliánál olyan természetes volt ez a folyamat, ez a lánykéréses.
De mikor találkoztatok akkor újra?
2009 ősze volt, amikor végre kimondtam, hogy köszönöm Istenem, hogy itt az út vége, akkor most jöjjön az, akit te akarsz megmutatni nekem, mert nagyon sok saját ötletem volt addig. 3 napra rá, amikor a villamosból kitekintve megláttam Endrét a villamos megállóban, hömpölygő tömeg közepén, kopaszon. Csodálkoztam is, hogy ő az, vagy mégse, és lefurakodtam a villamosról, hogy utolérjem. Úgy éreztem, hogy utána szaladok, megkérdezem, mi van vele. És egy nagyon bátortalan Endre felkiáltás után a kopasz figura megállt a tömeg közepén, és megfordult. És a régi jól ismert mosolya az előkerült.
Mikor megláttam, az első szavam az volt, hogy de meg női esettél.
A de meg női esettél után, egy néhány mondat beszélgetés után azt mondta Endre, hogy olyan más vagyok. És úgy voltam vele, hogy hát Istenem, vagy most mondom el, vagy sose. Ha bolondnak néz, hát nézem bolondnak most. Én bizony az életemet Jézus Krisztus kezébe tettem, ezt sokféleképp nevezik, nevezhetjük újjászületésnek, tényleg más ember lettem. És akkor vártam, hogy most majd jön az, hogy bolond vagyok, de nem ezt mondta.
Igen, mert mondta, hogy hát Isten útján járok. És mondtam, én meg azt keresem.
Aha.
Ez volt a reakcióm rá, amitől viszont neki szerintem jobban leesett az állam, mint amit tőlem várt volna.
Ledöbbentem, mert 1000 érvem volt arra, hogy miért ne tartson bolondnak. Aztán sikerült tovább beszélgetnünk erről, és tényleg ott volt elkészítve a szívében, hogy ő kíváncsi.
Foglalkoztam agykontrollal, hipnózistól kezdve, egy csomó minden, mely belekezdtem, és kerestem az utat, a magyarázatot. Rövid ideig, de tagja voltam a Mormon Egyháznak, a Jehova tanúi, de folyamatosan mindig azt éreztem, hogy ez nem.
Mit kerestél?
Egy elfogadható leírást arról, hogy hogyan, miért, merre, meddig megyünk.
Októberben jártunk a reformáció hónapjában, úgyhogy volt bőven programajánlat, így el is tudott jönni aztán egy nagy ünnepi istentiszteletre. Úgy voltam vele, hogy Istenem, ha ezt végigülte, ezt a hosszú ünnepi ceremóniát.
Másfél-két órás volt az egész.
Ez a reformáció emléknapja volt?
Igen, kíváncsi lettem.
Viszont azt a jó tanácsot kaptam a lelkészünktől, hogyha Endre tényleg Istent keresi, akkor nekem most hátra kell lépni.
Én úgy éreztem, hogy itt van, ez kell nekem.
A református gyülekezet, ahová te bekapcsolódtál, ezt hitelesnek érzed? Hitelesnek találod?
Mindenképp. Eddig a leghitelesebbnek, úgyhogy azóta nem is keresek.
Itt a paletta.
Azt láttam, hogy Endre és a nagyfia között nagyon szoros a kapocs. Nehezen viselik mind a ketten azt, hogy csak hétvégéket tudnak együtt tölteni. Miért ne lehetne ott a hétköznapokon is? Azt értettük meg, hogy meg kell próbálnunk, hogy lehetünk-e mi együtt nap mint nap. Azt a néhány órát, amit együtt töltöttünk, az mindig jókedvűen, jó hangulatban telt, bár sokan intettek óva, de én meg nem hittem nekik. Minden körülmény adott volt, hogy hozzánk kerüljön, és ezért mondtam, hogy indítsuk el a gyermekelhelyezési kérvényt, hogy az apjához kerülhessen.
Kicsi lakásban éltek, ugye?
47 négyzetméter. Igazából a két szoba így egyben nyílik, tehát tulajdonképpen egy nagy tér a lakás. Más ajándékba kaptuk Csengét, az esküvőnk után fogant meg. Meg is érkezett Csenge. Viszont a bíróság pedig pont addigra jutott abba a szakba, hogy az egyetlen tárgyalás után megkaptuk Endit is. Sokat voltam otthon egyedül a picivel, és pluszban ott volt a 11 éves kicsi Endre. Segíteni kellett hol a leckeírásban, hol abban, hogy mit, hol és hogyan talál. Elég sok feszültség kezdett felgyülemleni bennem, amit akkor nem tettem le jó helyre.
Bármi konfliktus volt, akkor vergődtem igazán a két tűz között, hogy most kinek is hogyan adjak igazat is. Ha jobbra néztem, a fiam nyúzott, hogy neki van sérelme, ha balra néztem, a feleségem nyúzott, hogy neki van sérelme. Közben én megnéztem a tükörre, hogy nekem is van sérelmem, és akkor plusz még a kislány is.
Nagyban befolyásoltam az éppen aktuális fizikai állapotom, már nagyon vártam a tavaszt, hogy kiszabaduljak a lakásból, a bezártságból, és mindez még egy saját belső konfliktussal is találkozott azzal, hogy én is tudtam, hogy nem így kéne viselkednem, de nem tudtam mást. És ez nekem is nagyon fájt, de nem tudtam másképp működni.
Az is egyfajta megcsalás, ha én például nem a feleségemnek adok igazat. Még ha nincs is igaza, azt négy szem közt kell lerendezni vele. Mármint a fiam szemében tekintélyt robbolóan bántottuk mi a feleségemmel egymást szavakkal.
Újra felerősödött bennem az az érzés, hogy én nem akarom a másét nevelni.
Akkor a megfelelési vágy volt, de például megpróbált elmosogatni egyszer, és megkapta érte, hogy hát pazarolja a vizet. Ami részben jogos, de ha oda megyünk és elmutogatjuk neki, akkor megint más. Mondjuk, hogyha most ő nekiállt kitisztítani mondjuk maga után a zuhanytálcát, azt nem vette észre, hogy annyira tisztítja, hogy kint meg áll a víz. És nem vette észre, hanem csak úgy hajlamos volt itt kijönni onnan, hogy azt ott hagyta.
És akkor nagyon megdöbbentem, hogy hogy fordulhat ez így meg bennem. És ez nincs így helyén, mert hát egy családban élünk, és nem csak az én gyermekem ajándék Istentől, hanem Endi is. Ugyanúgy gyermek, és ugyanúgy Isten ajándéka.
Hogyan birkoztatok meg ezekkel a nehézségekkel?
Nem birkoztunk vele.
Még tart a birkózás. Ezek a sebek azért lassan gyógyulnak be. Kellett ez a döntés, hogy igenis én szeretni fogom újra Endit, mert a szeretetünk az döntés. Én egy kicsit türelmetlen ember vagyok, és szeretem, hogyha valamit megbeszélünk, az akkor onnantól azonnal jó. És ez nem így van. Lassan változnak bennünk, rossz szokásokat lassan hagyjuk el. Bizony gondolatban eljutottunk oda, hogy sok problémát könnyebb lenne úgy megoldani, ha nem maradnánk együtt.
Kaptam egy külföldi munka lehetőséget, és gondolkodás nélkül én igen, mondtam rá. Akkor elválunk. Lába van, jönni tud, beilleszkedik ott kint hamar, hát végül is. Uh-huh. És teljesen így el is fogadtam ezt tényként, hogy jó, akkor mostantól ez lesz majd.
Sokszor eszembe jutott a Isten a házasság igényket, hogy ő adott nekünk egy utat, egy szívet. Ha ezt megtörjük, eltörjük ezt a szívet, lehet külön úton menni, de ha mi tényleg egyek vagyunk, akkor nem tudunk külön úton menni. Okay. Ebből adódott az, hogy meg kell oldani a problémákat. Egyetlen is utolsó esélynek láttam én ezt a házassággondozó hetet.
Én ezzel a házaspáros héttel is úgy voltam, hogy hát nem megyek. Tehát nincs értelme minek. Mert úgy éreztem, hogy nem lehet így vége. Tehát nem. Nem erről volt szó. Akármilyen haragban voltunk, én ránéztem a feleségemre, és mindig azt láttam, hogy én ezt a nőt, én azt annyira szeretem. Nagy vívódások és szivakodások közepette, de elment.
Nekem megvan a családból az a rossz mintám is, hogy amikor már nem megy jól a szekér, a problémák legegyszerűbb megoldása a válás lenne. De aztán erre mondtunk egy nemet.
Én rájöttem, hogy sokkal többet kell beszélgetnem.
Nekem is nap mint nap emlékeztetnem kell magamat, hogy a férjem fia is egy ajándék. Tapasztalom is, hogy Isten ad ehhez erőt, nap mint nap szelídséget. Akár azt, hogy elhordozzuk egymást.
És a legfontosabb az, hogy visszatérni arra, ami már működik.
Mivel én megtapasztaltam, hogy a szívemben az érzelmek tudnak mind a két arcúak lenni, arra gondoltam, hogy ez tényleg fordítható. Tehát ha én úgy döntök, hogy Jézus Krisztus útján megyek, ha úgy döntök, hogy az ő szeretetéből élek, akkor én dönthetek úgy, hogy én a férjem fiát is szeretni fogom. Nem a problémát látom benne, a lehetőségeket, amiket kibonthat benne Isten is, amiben én nekem vannak feladataim, amiket mondjuk én tudok hozzátenni.
A mozaik családi létezésről beszélgettem dr. Komlósi Piroska pszichológus családterapeutával is.
Minden ember egy harmonikus, szép családi életre vágyik, és egy igazi kudarc, akárki, akárkit hagy el, meg megy el, nem tudtam végigcsinálni. Leértékelik a házastárs szerepben az ember, leértékelik a női és férfi szerepben, mint olyan, és még a tetejében a szülő szerepben is, mert nem tudtam a gyerekeknek biztosítani harmonikus otthont. Szóval tényleg ilyen totál kár állapota, akárhogy is gondolkoznak erről intelligensen, de valójában a válás ezt a romhalmazt hozza létre. Sajnos egy csomó ember benne élve és szenvedve úgymond egy házasságban azt gondolja, hogy ennél csak jobb lehet. Sajnos az esetek egy részében ez nem így van, mert egy csomó dologgal nem lehet számolni. Ha oda lehet figyelni, talán sikerül is kialakítani, hogy minden embernek legyen egy kicsi saját zuga, egy saját asztala, egy sarka, tehát hogy a térben minden egyén a földcsúszamlás után a saját identitását újra kell építse, ki vagyok, mi vagyok és milyen vagyok. Tehát az egyik legnagyobb feladat, amihez a keretet adja egy mozaik család, hogy itt élek egy új formációban, és itt kell nekem közben csendesen megkeresgetni és újra fölépíteni a magam módosított identitását.
Valahogy úgy képzelem el, hogy a válás az egy iszonyat seb. Abszolút. Tehát, hogy a seb olyan jellegét kudarc. Nem lehet tagadni. Legfeljebb azt mondjuk, hogy ez esetleg bevárosodható.
Megkülönböztetném a válás döntéséig való eljutási folyamatot. Az nagyon fontos, hogy az embert legyenek, akik biztatják, hogy keresd az erőt, próbáld meg, koncentrálj rá, szedd össze minden tudásodat, hogy megmentsd. Ez nagyon fontos környezeti hatás. Sajnos a világban nem ezt tapasztaljuk, hanem a válásra biztatnak. Ezt tartom nagyon károsnak, hamis, hazug, becsapásnak. Válj el te is, én is elváltam. Az esetek zömében, amit tapasztalok, a férfiak nem akarnak válni. És ha a partnerük viszont férjet keres, akkor olyan erő húzza őket ki a családból, hogy nagyon sokszor ennek a csábításnak nem tudnak ellenállni.
De most próbálj meg azoknak az embereknek az életéből kiindulni, akik mégiscsak ebben a helyzetben vannak.
Akik úgy indulnak el egy új kapcsolatba, hogy nem gondolták igazi önkritikával végig azt, hogy mi mindent csináltak nem jól. tökéletlenül az első nagy élettapasztalatukban, házasságukban. Tehát azért itt érdemes meghallgatni másokat, hogy milyennek láttatok engem. És iszonyú megdöbbentő dolgokat lehet hallani ilyenkor őszintén, de aki ezt kibírja, annak lehet esélye, hogy egy következő kapcsolatban nem fogja ugyanazokat a viselkedési hibákat elkövetni.
Amikor összekerülnek utána emberek, általában a gyerek az a szűk keresztmetszet, az a nehéz.
A válást megelőző időszakban mindkét fél szeretet hiányos lesz erősen, és éhezi, vágyja a szeretetet. Most ott vannak ezek a szegény gyerekek, akik ártatlanul avanzsálnak ilyen szeretett tanká, és mind a két szülő belőlük akarja feltölteni az életképessé tevő szeretett energiát. Most ez a gyerekeket egyrészt nagyon leszívja, tehát nagyon megterhel. Itt kezdenek ilyen koravénekké válni. Másrészt hirtelen itt válnak az addig ilyen 60 perces apák. Nincs nyelvük a gyerekkel, nehezen tudnak kommunikálni. De és akkor jön ez a válás, és akkor hirtelen a feleségtől már nem is remélt szeretetet a gyerektől remélik. Na most jó esetben ez azért elmúlik. Ez a görcsös kapaszkodás, ez minden embert jellemez, aki már megélt egy veszteséget.
Mit a kiút?
El kell dönteni, hogy én milyen mértékig avatkozhatom bele a te gyereked nevelésébe. Kétféle pólust látok itt, és erről folynak a viták. Az egyik azt mondja, ez az én gyerekem, én eddig valahogy neveltem, nem a te gyereked, te a nevelésbe ne szólj bele. Ez egy nagyon megdöbbentő, és azt gondolom nem igazán egészséges verzió, ugyanis ha én az új társamat igazán szeretem, tisztelem, akkor ezen az alapon kell, hogy higgyem azt, hogy a gyerekhez való viszonyban is ez a jó ember nyilvánul meg, néha más stílusban, mint én szeretném, akkor ezt megbeszéljük, de alapvetően megvonni a társtól azt, hogy ő véleményt mondjon, jutalmazzon, büntessen, ez egy nem szerencsés dolog. A gyereknek meg kell értenie azt, hogy ez az a férfinő, aki neked segít biztosítani az életedet. Lakást, otthont, kosztot, kamaszokkal sokkal nehezebb, mert az ő identitásukból az, hogy a család gyereke, az éppen most kezd elvékonyodni. Most itt nagy türelem és nagy megértés kell, tényleg nagy. Érezze meg, nem kötelező szeretni, nem kötelező ezt családnak érezni, de ez egy felnőtt együttélés, ahol kölcsönös tisztelet, kölcsönös alkalmazkodás járja. Itt a szülők, illetve a társak ilyen közben járók. Zsófi, akkor mondd el, hogy miért is akarod te őt bántani? És akkor elmondja, hogy azért, mert az apámat te miattad vesztettem el. De akkor a gyerekkel lehet elvezni, hogy figyelj ide, nem miatta, ezt ketten együtt akartuk, de ezek fájdalmas, bűntudatos témák. Mit provokál az ember, ha valamit a felszínre akar hozni? Tehát ez a kamasz szinte szeretné, hogy itt beszéljenek valamiről. Vagy azt szeretné, hogy nyakon vágják, és megsértődhessen, és elköltözhessen otthonról. A provokációk ezek elgondolkoztatóak.
A másik véglet gondolom az, hogyha valaki pótszülőként áll elő.
Igen. A másik véglet, amikor egy nevelő szülő úgy érzi, hogy az ő dolga embert faragni ebből a kölyökből. Egy téves dolog. Ő már egy félkész gyerkőzött el kell fogadjon, akiben egy csomó másfajta gén, másfajta temperamentum, másfajta kultúra van. Isten teremtménye, már ott kell legyen benne az Isten arcúság, szóval, hogy ezeket nagyon fontos lenne tudatosan erősíteni. Minden család máshogy csinálja, ezek néha ilyen általánosan látható tendenciák. A mozaik család működésében az egyik közös feladat az úgynevezett veszteségfeldolgozás. Nagyon fontos, hogy a két család rész tudjon úgy beszélgetni, hogy a múltjukban lévő pozitív dolgokat behozzák, nálunk ez jól működött, ha akarjátok, próbáljuk meg együtt.
Tehát, hogy ne legyen mumus mindaz, ami volt.
Pontosan. ami volt, az is egy normál élet volt, amiben volt jó is és rossz is. Képes legyek a múltamról már ne csak negatívan gondolkozni, és ez azért fontos, mert ez arról is szól, hogy én magam jól működtem, mint feleség. Jó szülők voltunk, tudatosan a hamuból kiszedni újra. Egy mozaik család fölépítését és beüzemelését és fönntartását tényleg azt gondolom, hogy hit és kegyelem nélkül, Isten nélkül nagyon nehéz csinálni. Azonnal föl kell tegyük a kérdést, hogy vajon a gyülekezet ebben mit és hogy tud segíteni. És itt egy nagyon neuralgikus ponthoz érkezünk, ugyanis egy gyülekezet szem előtt zajlik, egy válás, majd egy újraházasodás a nézőkből nagyon sok indulatot vált ki. Ítélkezést, pártoskodást. Nagyon gyarlóak vagyunk ilyen ügyben, mert itt olyan dolgokról van szó, ami mindannyiunkat zsigeri szinten szorongat. Milyen szép pár volt, és nicsak. Erre mindenkinek összeszorul a gyomra, ami szorongást indít el, és ebből jön azonnal egy ítélkezés. Mint ha ezzel megoldanánk valamit. Hogy az egyikről kimondjuk a verdiktet, hogy hát bizony, ő a hibás. Mintha ettől könnyebb lenne. Milyen új házasság lesz. Tehát attól félek, hogy a gyülekezet nagyon sokszor megnehezíti az újrakezdést. Ez nem Istennek tetsző dolog. Nem a mi dolgunk az ítélkedés, nekünk meg kéne próbálni nagyon odafigyelően, együtt érezve a szenvedéssel azon segíteni, hogy minél közelebb tudjon Istenhez kerülni. Mert egy válás után is lehet megtérni, és egy újraházasodásban is lehet megtalálni az Urat, segíteni erőt kapni ezeknek az embereknek, hogy azon az úton, ahol járnak, Istennek tetszően és egymást szeretően tudjanak élni.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.